Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten, ki híve egy szívét a Szentlélek megvilágosításával okossá tetted, attól, hogy ugyanazon lélekben megismerjük mindazt, ami igaz, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten nagy művei hogyan érnek el bennünket? Hát az egyházban. Az egyház az ő hatalmas nagy műve a mi üdvösségünkre. És az első tesszalonikai levél első mondataira csodálkoztunk rá, hogy az egyház az ebben a világban van, és ugyanakkor az Atya Istenben és Jézus Krisztusban. És mindjárt jön egy nagy hálaadás általában Szent Pál leveleiben, és a hálaadásban általában a keresztény életnek a lényegét fogalmazza meg. Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetekre, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Kedves testvérek, ez a három valóság többször előfordul ebben a levélben is még kétszer, és nem Szent Páltól való. Tehát ezt ma komputerek is kimutatják, hogy ez a hármasság az ősibb. Azt tessék akkor elképzelni, hogy akkor mikori. Hát a húsvét utáni, a születő egyházban születik meg az, hogy itt egy új kapcsolat van az Istenről, egy egészen sajátos hit, amely egészen sajátos reményben csúcsosodik ki, és egy egészen eredeti szeretet. Szinte már gicses lesz, ugye mindenféle is, hogy hívják rá, fölírjuk, hit, remény, szeretet, testvérek, a lényeg. A lényeg. És ezt megkapja minden megkeresztelt ember, például a csecsemő is csírájában. Ezt mondja a katolikus teológia. Tehát ez a természet fölötti életnek a természetéhez hozzátartozik. Tehát megkapja az, hogy természet fölötti hite, reménye és szeretete legyen, mint ahogyan azzal, hogy embernek született, megkapta ennek a lehetőségét, ami a paradicsomi állapotból maradt, az, hogy az ember képes egy másik emberbe hinni, képes remélni valakiben, nem valamit, és képes a szeretetre. Ahogyan ez csak ki kell fejleszteni. De ez a kis magzatban benne van, ez az emberi természet. És ezeket a képességeket emeli fel a Szentlélek, kapcsolja össze Istennel, mert eredetileg is össze volt kapcsolva. Igen. Ez megint csak ugyanaz, amit állandóan hangsúlyoztam, hogy a hitünknek, az egész Új és Új Szövetség kinyilatkoztatásnak antropológiai, embertani alapja van. Ezt újra meg kell mutatni az embereknek. Aztán ezek az úgynevezett isteni erények, nem is erény, ez nem jól van fordítva, szóval ez Istennel összekapcsoló tulajdonságai a megkeresztelt embernek, akinek Isten gyermeksége van. Ezek átjárják egymást. Tehát nincsen a keresztény hit az remény. És a keresztény hit, hittünk a szeretetben. Remél az Isten szeretetében, és hát így viszonyul a többihez. Annyira átjárják egymást, hogy ez a három most megmarad. De legnagyobb a szeretet. Tehát nem csak remény van a hitben, hanem a hitben már ott van valamiképpen Isten szeretetének is az ismerete, és a mi szeretetünk iránta. Viszont itt a Földön, a szeretetben is mindig ott van a hit, meg a remény. Ezek átjárják egymást. Nyilván, hogy van egy készülődés már az Ószövetségben, mert az ószövetségi hit, remény, szeretet is már más, mint az egyszerű pogány embernek az a képessége, hogy egy személybe tud hinni, remélni és szeretni, Isten ígéreteire épül. nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a hitremény szeretet imádságot. Megdöbbentő, hogy a Fatima angyala ezt tanítja a gyerekeknek. Na most a gyerekek ilyen nem találnak ki. Főleg az, hogy hozzá van csapva az imádás, hogy Istenem, hiszek benned és imádlak téged, remélek benned és szeretlek téged. És bocsánatot kérek mindazoktól, akik nem hisznek benned és nem imádnak téged, nem remélnek benned és nem szeretnek téged. Aztán azokból el kell gondolkodni a régi gyakorlatokon, ha ugyanazt most nem is teszünk, de mi volt neki a mondani valója? Gyerekkoromban, és hát tudom, hogy másutt is, a nagy mise előtt elmondták a hitremény szeretet imádságot. A tridenti zsinat utáni teológusok mondják, hogy azért hetente ezt fel kell indítani, mert akkor elhal. És ilyen érdekes, hogy a szent misébe ennek az erőterébe kell belépni. És hát egy megdöbbentő imádság. Nagyon örülök, hogy az éneklő egyházban viszont láttam ennek egy, hát mai nyelven kicsit kitisztázott formát, de nekem még a Máté Györgyné édesanyámmal együtt előénekes volt, a Panni néném írta le a Siolgárdi változatot, hogy hiszek te benned, igaz élő Istenem, ki a jóknak jutalmazója, és gonoszoknak büntetője vagy, hiszem, hogy egy vagy állapotban és természetben, Atya, Fiú, Szentlélek, hiszem és vallom azt a szentítet, melyet Krisztus Urunk tanított, az apostolok hirdettek, és a római katolikus anyaszent egyház tart, és ebben a szent hitben állhatatosan akarok élni és meghalni, mert ezt te jelentetted, aki véghetetlen bölcsesség és igazmondó vagy. Bízom, Uram Istenem, a te véghetetlen irgalmasságodban és a Krisztus Jézus drágalátos vérében, gyönyörű, és szeretlek téged, és ó, vajha, oly szeretettel szeretettélek, mint az angyalok meg a szerápok, gyönyörű. És az is van meglepő, hogy azt mondja a hitbe, hogy amit Krisztus Urunk tanított, az apostolok hirdette, és a római szentegyház elém állt hinni. Ebben tudod, hogy mi van? Az, hogy aki Krisztusnak az istenségében hisz, meg van keresztelve, a római katolikus egyházban van, annak a hite többet magába foglal, mint amit ő tud itt. Ezt kell nekünk kifejteni. Ezért csillannak fel a szemek, hogy hát ezt én is így gondoltam volna. Tehát a mi hitünkben egyszerűen bele van pakolva sok következmény, ami egyszerűen abból adódik. És látjátok, itt hisz az egyház szentségébe. Csodálatos szép. Azt mondja Szent Pál, minősíti itt a hit remény szeretetet, azt mondja, hogy tevékeny hit, álhatatos vagy biztos remény, és, bocsánat, álhatatos vagy biztos, ezt így vagy úgy fordítják, remény, és áldozatos szeretet. Az a megdöbbentő, hogy ez a zseni, mert azért Pál zseni is, hogy egy jelzőt sem használ véletlenül. Nincs, ahogy kegyes indulatába valamit úgy kiszínez. Hihetetlen mélysége van annak, hogy tevékeny hit, álhatatos remény és áldozatos szeretet. Na most megnéztem ezt, hogy mit jelent az, hogy tevékeny hit. És itt is az egzegéták azt mondják, amire mi nem gondolunk, hogy befelé tevékeny és kifelé tevékeny. Tehát, hogy lassan, ha engedjük, átalakítja a mi életünket a hit. Egészen addig, hogy Jézus élete alakul ki bennünk, mint ahogy azt mondja Szent Pál, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Tehát a tevékeny hit az elsősorban, ami most is megy a lelki gyakorlaton, hogy a bensőnket alakítja, értelmünket, akaratunkat, érzésvilágunkat, döntéseinket, belső irányulásainkat átalakítja. És erről nem szoktunk sokat beszélni, pedig ez nagyon fontos. És hát visszautal talán arra, és hát ez egy nagy munka, amelyet a hit elvégez bennünk, illetve mi végezzük el. Amikor Jézus kortársai megkérdezik egyszer az Urat, hogy de hát mi jót cselekedjünk? A görögbe ergon van. Mi az a cselekedet, az a munka? Tehát te olyan közel vagy az Istenhez, és a zsidó mindig ezt akarta, hogy mondd már meg, hogy mit teszünk, többet böjtöljünk, vagy mit csináljunk. Azt mondja, higgyetek abban, akit ő küldött. Az egy hatalmas nagy cselekvés. Egy életen tartó, végig tartó hatalmas cselekvés a halálomig, hogy hiszek abban, akit küldött, akit az Atya küldött. Mert az az egész belső világunkat átalakítja. És ez mutatkozik meg kifelé. Hát abban, hogy ahogyan cselekszem, ahogy viszonyulok másokhoz, és az ige hirdetésben is az, hogy terjesztem a hitet. Nos, azért jobban rá kell döbbenteni az embereket, nem csak arra kell venni, hogy hát legyetek missziósok. Menjünk ki az utcákra, mit? Hát menjünk, nem tudom, hogy aztán. Akik kimentek, azt mondták, hogy a plebánia hívei, akik kimentek, őnek ittek legtöbbet hasznot. Nem annyira az utcájáróknak. De rá kell azért arra is döbbenteni az embereket, hogy ti ezt meg is teszitek. Az új nemzedéknek a családba átadjátok a hitet. Hát az misszió. És hogy adják át? Úgyhogy az még haldokolva is se felejti el, mert azt a drága nagymama, apám mondta, édesanyám mondta, az olyan szeretettel van belénk ültetve az a hit. És emlékszem, hogy hát ki az ott az a kereszt? Hát a keresztel. És a nagymama, kisfiam, az Úr Jézus, sosem mondta Jézuskát. Mindig az Úr Jézus, akit a gonoszok megfeszítettek, de a harmadnapra feltámadt. Hát átadta a hitnek a lényegét, egy pillanat alatt a konyhába. Szóval ez a tevékeny hit, hogy ezt az ő reménységét meg hitét átadja a következő nemzedéknek. Szovjetunióban a Bábuski mentették meg a kereszténységet. Egyébként hallatlan hatásuk van nem annyira az anyáknak, a nagyon szent életű nagymama, és a férfi unoka. Hogy abba úgy beülteti, lehet aztán szovjet, katona, ateista, minden, be van ültetve a hit a lelke mélyére. Szóval ez az anyai, szóval ő a fogantatásnak a mesterei, és úgy látszik, hogy a természet fölötti is. Persze ott van az édesapának is a tanúságtétele. Ugye volt egy felmérés Amerikában, Pál atya lehúzta nekem az internetről, hogy az a megdöbbentő, hogy ahol az csak az édesanyja jár templomba, meg vallásos, hát nem tudom hány százaléka lesz vallásos, ahol mind a kettő ott a legjobb, de az, hogy az apa, az nagyobb hatással van arra, hogy később a fiúk vallásosak legyenek. Ez is érdekes, ez a felmérés. Ez egy, tehát, hogy Szent Pál mondja is, hogy tőletek kiindulva terjedt el az Úr szava. És nem is csupán Macedóniába és Akhájába Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett, azért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól beszélnek róla, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő Isten, igaz Istennek szolgáltok, és várjátok a mennyből, expecto, ugye, fiát Jézust, akit a halálból föltámasztott, és aki megment bennünket az eljövendő haragtól. Aztán álhatatos remény. A remény 36-szor fordul elő Szent Pál leveleibe, az evangéliumokba soha, mint főnév. De az evangélium tud róla. Ott van a csírája. Hát egy negatív kijelentés, hogy mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt, az Emmauszi tanítványok. És akkor az Úr Jézus egy természet fölötti remény csillant meg, de jó lenne, ha leírták volna azt a húsvéti homíliáját Jézusnak, amely a Tórát, a prófétákat és az írásokat végigfutotta. Minden esetre azt mondták, hogy nem, de gerjedezett a szívünk. Tehát, hogy lángolt, hogy ez a remény, hogy nem a Szovjetunió, nem a szovjettel való felszabadulása van, szóval most fel vagyunk szabadulva, fel is, meg nem is. saját rabságunkba vergődünk. Tehát, hogy, hogy mi az ember rabsága, és mi az, hogy Isten felszabadít. Minden esetre, és az Úr Jézus egész működése, és főleg hát a halála és a föltámadás az, ami ennek a keresztény reménységnek az alapja. Igen, Szent Pál mindig is a remény alapját Jézus föltámadásába helyezi. Amikor azt mondja, hogy várjátok a mennyből fiát Jézus, akit a halálból föltámasztott, és aki megment bennünket az eljövendő haragtól. Nagyon érdekes, hogy az őskeresztény élete azzal indult, ezzel a reménnyel, hogy várjuk, hogy eljön, és a középkorban ebből dies illa lesz a harag napja, pedig ezek úgy várták Jézus eljövetel, mint a kisgyerek a karácsonyt. Hát közel vannak még a megjelenéseknek az élményei és a tanulmányai. Azért ez pszichológiailag is meg kell érteni. És az Úr Jézus 40 nap után beszünteti a megjelenését, mert nem akarja megakasztani a földi életet, és nem akar, bocsánat, talán idegbetegeket nevelni. A jelenések kegyetlenül megpróbálják az ember. Hát nincs többet ahhoz ízlése, hogy most diszítse a házát, hogy szerelmes legyen a feleségi bebébe. Hihetetlen. A természet fölöttinek ez a berobbanása. Nem akar dolgozni, ugye hát rájuk is szól Szent Pál. Tehát, hogy valami negatív hatása is lehet annak, és ezt a kommunikációt beszünteti az Úr. És az angyaloknak kell szólni, hogy menjetek már és hirdessétek azt, amit ti most tudtok. Az egy második dolog, hogy még az angyalok is az egyház igehirdetéséből tudják, hogy mi történt. Megdöbbentő. Az a kicsiket hogy használj. Minden esetre, hogy a megment benneteket az eljövendő haragtól. Mert azt mondja Szent Pál, hogy a harag gyermekei voltunk, azért ennek is van mondani valója. Persze az Isten haragját az sohasem úgy kell elképzelni, hogy földűítettük, begurul, és azon többnek, hogy vághat oda. Hanem ez mindig önbüntetés. Ezt azért sokszor el kell mondani, hogy ez egy nagyon jó megközelítése, hogy az isteni büntetés tulajdonképpen önbüntetés. Mert Isten az embernek önmagát jelölte ki végső állapotul, a vele való kapcsolat. A nem vele való kapcsolatot azt nem ő találta ki a kárhozat lehetőségét. És Ozeásnál mondja azt, hogy én nem büntetlek titeket, magatokat büntetitek. Most, hogy úgy éli meg, hogy az Istennel kapcsolatos, igen, ha elhagyja. Valahogy, testvérek, a bűnbe bele van pakolva a büntetés. Amikor az Úr és a János evangéliumban azt mondja, hogy hát a világ nem azért jött el a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse. Tehát az ember magát ítéli el, ha nem fogadja el. Ez egy olyan esemény a világból, hogy aki tud róla, annak nincs más lehetősége, csak elfogadja. Mert ez az utolsó lehetőség, ez a végső, ez az embernek a végső és örök állapota. Tehát magát ítéli el, aki nem jön a világosságra. Megközelítés, de testvérek, ez nagyon fontos. A harag gyermekei voltatok. És ettől a haragtól, ettől az állapottól akar minket megmenteni, és meg is ment. És hát ez a reménység az, amivel vigasztalja azokat, akik gyászolják a testvéreket. És érdekes, hogy a tesszalonikai híveknek nem az a probléma, hogy meghaltak a szeretteik. Hát meghalunk. Hanem, hogy nem érik meg a földön az Úr Jézus eljövetelét, mint egy lemaradnak tőle. Tehát ők azért akartak élni, hogy még egyszer láthassák a földön, és hát eljön az ő dicsőséges országa. És akkor azt mondja Szent Pál, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, tudnik a pogányok, akiknek nincs reményük. Bocsánat, a pogány is reménykedett abba, hogy a lélek tovább él. De az a reménység ehhez képest, a dicsőséges föltámadáshoz nem remény. Mert én nem vagyok csak lélek. Ezért testvérek, hány keresztény csak valahogy ebbe van, hogy hát valami lelki életünk lesz csak. Nem várja a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Itt azért megvan lazulva a keresztény hit. Itt azért valami erősítésre rászorulunk. Hiszen a pogánynak is volt reménye, de az ehhez képest nem remény. És akkor így folytatja. Ha Jézus, amint hisszük, hogy meghalt és föltámadt, akkor Isten vele együtt föltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Mint ahogy hisszük, hogy meghalt és föltámadt. Testvérek, itt álljunk meg, és nyitok egy zárójelet, egy nagy zárójelet, mert el kell mondanom, hogy évekkel ezelőtt milyen hatalmas kegyelem ért egy amerikai, USA-ban élő történésznek a műve, már nem tudom a címét, csak kijegyzeteltem, Wright, W-I-G-H-T. Ez a történész azzal foglalkozott, hogy mi a kereszténység eredete. És azt mutatta ki tudományosan, de ez tudományos munka, hogy mindazt, amit a reneszánsztól mondtak, főleg a felvilágosodástól manapjainkig, az mind tudománytalan. Nem marad más, mint amit az őskeresztény állít, hogy Krisztus feltámad dicsőségese, de ezt szabad elfogadni, ezt a történet nem tudja bizonyítani. Egyet tud bizonyítani. Egyetlen elképzelés sem felel meg a valóságnak. Tudománytalan, méltatlan egy egyetemet végzett embernek az eszéhez és a gondolkodásához. Azért a tudomány tudámszá a hitnek igenis a segíteni. Például tetsz halott volt. Hát ez borzasztó butaság. Hát akkor most újra járkál Zsidországba, és ezt Pilátus elfogadja. Hát újra kezdődik a per. Hát hogy lehet ilyen ostoba valaki? Ezért mondják a Emmauszi tanítványok is, hogy hát azért az asszonyok megzavartak minket. Mert ott voltak a sírnál, angyalok jelentek meg, akik azt mondták, hogy él. Hát bizony ez nagy zavar, mert hogyan él? Egyébként a rómaiak tudták, hogy kell ölni. És a keresztre feszítés az rettenetes. Rettenetes. Egy német egzegétának van egy munkája, a keresztre feszítés. Mindent fölgöngyölít, amit lehet róla tudni. Testvérek, rettenetes. Rettenetes. Például az a megostorozás is, az egy kis engedmény a katonák szadizmusának. De legtöbbször úgy megostorozták el, hogy a belei kifordultak és meghaltak. Jézusra vigyázni kell, mert nagyon rangos fogoly. Ugye királyságra pályázott ez a hamis vád a császár urasság alatt, és hát nem szabad volt előtte megelni. Iszonyatos szenvedés volt. Ezt nem tudjuk felfogni. És ott hagyták őket, úgy nevezték ezeket a keresztre feszítés területeit, hogy rothasztó. Ott rohadtak meg. Nagy kegyelem, hogy eltemethetik. Javasasszonyok a hajukkal minden bűbájoskodtak, és isz a harmadik században is szinte káromkodásnak tűnt az, hogy krux, a kereszt. És annyira gyalázatos kivégzési mód, hogy mindegyik nép a másikra fogta, hogy kitalálta ki. Rettenetes. És hát tetsz halott. Hát akkor minden újra kezdődik. Hát egy halálra ítélt, aki állami bűncselekményt követett el, az nem élhet. Aztán a föltámadás az azt jelenti, és még katolikus teológus is bedől ennek, hogy az Úr Jézus megmagyarázta nekik, hogy ő az atyához megy. Tehát a föltámadás szóval ők azt akarták kifejezni, hogy az atyánál van, semmi többet. Először is azt mondja ez a történész. A föltámadás szó nem ezt jelentette abba a korba, hogy szellemileg Jézus lelte az atyánál van. Másodszor, ha ezt föltámadásnak nevezték volna, akkor miért nem kezdtek újjongani meg állelujázni rögtön, mikor meghalt Krisztus, hogy föltámadt? Ez abszurdum. Aztán nem jött vissza a földi életbe, mint azok, akiket ő föltámasztott. Ez nagyon megdöbbent. A föltámadott, Jézus föltámad, ezben a kijelentésben, testvérek, az, hogy Jézus föltámad, a föltámad szó nem jó. Ezért kínlódnak azzal, hogy él, de már nem hal meg. Hát micsoda zseni? Hát nem zseni, hanem az a halász ember, az nem ideológus, az nem egyetemi tanár, az nem gyárt mindjárt ideológiát. Annak a hal, az asszony, a galileai tenger, meg galileai tenger. És tudja azt, hogy amikor zárt ajtók mellett látni engedi magát, és meg lehet tapogatni, akkor él, de már nem hal meg. Tehát nem jött vissza. Ezért mondják, hogy megdicsőítette az Isten. Olyan nevet adott neki, amely fölött áll minden népnek. Fölmagasztalta mindezek. Na most a másik, most jön a nagy érv. Azt hirdetik, hogy Jézus a Messiás, és Jézus az Úr, vagyis Isten. Azt mondják, a korabeli zsidó, ha valaki történész, akkor ezt tudhatja, hogy a Messiásról az a felfogás, hogy Dávid házában uralkodni fog mindörökké. Valamikor a világ végének a szereplője lesz ez a Messiás, amikor egy olyan boldog zsidó országot, amiben már pogány is bent lehet, és akkor minden jól lesz. Nátán ezt mondta Dávidnak, hogy te akarsz nekem, mondja az Úr, házat építeni, hát a jó farától osztalak el, ki mit csinálsz te nekem? Én fogok neked örök házat, Árpád háza, Dávid háza, és majd egyik gyermeked uralkodni fog mindörökké. Az örök uralom. Máriának ezt mondja az angyal. Tehát a Messiás az azért nem támadhat fel, most tessék figyelni, mert meg sem halhat. Messiási mozgalmak voltak Jézus korában. Pilátus meg az elődje elkapta őket, kivégezte. Na most ebből, hogy kivégezték, ebből nyilvánvaló volt, hogy nem volt a Messiás. És akkor vagy egy új Messiás jelöltet kerestek, vagy szétment az egész. Általában azért őket is szétverték, mert fegyverkezés volt mögött. Tehát Pilátus tudta, hogy Jézus nem fegyverkezett. A spicliai abszolút tisztán jelentették. Tehát tudta, hogy ez egy, itt valami zsidó belső ügy van, és el akarta őket zavarni. Tehát a Messiás nem támadhat föl, mert meg sem halhat. Egy abszolút, hogy mondjam én, logikátlanság azt mondani, hogy ez a 11 zsidó ember, aki várta azt, hogy Jézus felszabadítsa Izraelt, hiszen csodákat tett, és hát ő akkor a Messiás, és elérkezett ez a csodálatos ország, amiről a rabbik minden szombaton fantáziáltak, és most kivégezték. Tehát akkor Jézus nem volt a Messiás. Egy iszonyatos trauma az apostoloknak. Ilyen nincsen. Tehát valami közbe jött, aminek az erejébe újraolvasták az egész Ószövetséget. Ja, akkor mégis Jézus a Messiás, mert ő a halálon is úr. Hihetetlen. Aztán olyan nincs a zsidó hitbe, hogy két ütemű föltámadás. Tehát, hogy egy valaki, vagy valakik föltámadnak dicsőségesen, aztán a világ végén meg az egész Izrael, illetve hát a pogányok is. Mert Isten a teremtést befejezi. A föltámadás, dicsőséges föltámadásba vetett hit tulajdonképpen abban van, hogy az Isten jó, és ezt az egész szenvedő, rettenetes világot azzal menti meg, hogy egy új teremtéssel fölemeli. Na most a Jézus korabeli zsidó hitben ilyen nincs, ez abszurdum, hogy valaki föltámad előre. És pedig úgy, ahogy a világ végén föltámadnak. Nem úgy, ahogy föltámasztotta Lázárt, Jairus kislányát, meg az ifjút. Egyébként azt mondja nyug, mert ezek csak haladékot kaptak, hiszen meg kellett halniuk. Még valamit kaptak, megérhették Jézus föltámadását. Ezt adta a barátjának is. És ezek nem középkori mesek, pszichológiai biztosak, mind ott van a Krisztus egyházában. Nikodémustuk ezzel mind. De ezt fontoljuk meg, testvérek, hogy és ezért azt mondják, hogy föltámadt, vagy Isten föltámasztotta a halottak közül. Ex mortuis. Hát most testvérek, itt van az a fordítások, meg ezek kiadtak egy új preorátort. Ebbe össze-vissza belejavítottak. Először is mondjuk a észak, vagy a fölvidéken élő magyarjaink, vagy szorványban élők, már megint megváltoztatok két-három szót, az áldott legyen az Istenből, meg minden. Hát nem, hát örülnek, hogy most összejöttünk, és megint magyarul lehet, és megint belejavítottak. De a visz súlyos, hogy szerintem nincs alapos átnézés. Tehát a püspöki kar jóvá hagyja, de szörnyűségek vannak benne. Például ilyent az öregasszonyok nem találnak ki a Mária rádióba, hogy gyümölcse Jézus, aki föltámadta a halálból. Hát nem igaz. Halottaiból. A hiszek egyet idézi. És csak miután ezt mondta, hogy halottaiból, de ez a krédónak a szövege, és ez a latin rózsafüzér szövege, csak utána lehet azt mondani, hogy föltámadt a halálból. De a rózsafüzér azt mondja, ami a hiszek egyben van, mert ezt a mozzanatot őrzi, hogy a világvégi dicsőséges föltámadásban részesült Jézus első szülött a holtak közül. És nem tudjuk azt, hogy mérgezi a hitet. Nem szabad. Ahelyett, hogy az, aki ezt most kitalálta, az elgondolkodott volna azon, hogy honnan van ez, hogy a halottaiból, és a magyar még gyönyörűbb, halottaiból, mert Krisztusban hunytak el. Föltámadt a halottak közül. Elsőszülött a holtak közül. Tehát itt valami olyan érte a korabeli zsidóság egy részét, ami miatt átalakította, újra olvasta az egész Ószövetséget. Egyébként, hát ez lenne a zsidók-keresztény párbeszéd, ha mélyen hívő zsidókkal, hogy hát azért testvéreim, ti többször át újra olvastátok ám a Tórát, a proféták által újra, aztán a legutóbbi könyvek által is, Dániel meg a többi. Hát akkor a Názaretiben mi még egy újabb olvasatát adjuk. Mert ott ez történt, mi úgy tudjuk. Tehát, testvérek, azt mondja ez a Wright, hogy minden elmélet, ami a kereszténység keletkezéséről szól, az tudománytalan. A korabeli zsidó rabbiknak, népnek a felfogását nem ismeri, vagy az Ószövetség akkori értelmezését abszolút nem ismeri, tehát ez szégyen egy történésze. De szabadságunk van, akkor mondjuk azt, hogy nem érdekel, és nem tudom. De azt nem mondjuk ezeket a hamis, kitalált és tudománytalan elméleteket. Egy óriási szolgálat a hitnek. És hát nem beszélve arról, testvérek, hogy az Ószövetségben kialakul, hogy több üdvösség közvetítő van. Tehát az, hogy egyszer minden jó lesz a Messiás által. Aztán az emberfia által, aki az ősöregtől jön és hozza az végső kinyilatkoztatást, de az emberfia az nem azonos a Messiással. Aztán Izaiás könyvében ott van a szenvedő szolga, akinek sebei által még a pogányok is üdvözülnek, megmenekülnek, meggyógyulnak. Erre mondja azt Izrael Czolli, Róma főrabbi, aki megkatolikizált, hogy nem a zsidóságot jelenti. Nem egy prófét, ez a názáreti Jézus. Nem lehet másra alkalmazni. És a három közvetítő után van egy közvetítő nélküli üdvösségadás, Emmanuel. Az Isten egyszer velünk lesz, de hogyan? Na most a húsvéti megjelenésekben pontosan az van görögben, hogy látni engedte magát, tehát a föltámadás azt, nem azt jelenti, hogy 2000 évvel ezelőtt egy ember kijött a sírból, hanem azt jelenti, hogy egész más vonatkozásban van a térrel és idővel, és most is itt van közöttünk, csak nem engedi látni magát, hallja, amit mondok, és látja azt, amit te gondolsz. Az én nevemben összejöttek, ott vagyok. Mert amikor Tamás nem volt velük, ugye? És azt mondja, mikor megjelent először, és azt mondja, Tamás, ha én nem látom, akkor nem hiszem. Amikor Tamás ezt mondta, akkor senki nem látta Jézust, de Jézus hallotta. Mert egy hét múlva számon kéri, hogy mit mondtál. Egy hallatlan jelenlét. Na most, az a megdöbbentő, hogy ez összeáll, mint egy mozaik kockákból, hogy minden ő. Nem, hogy nem a messiás, hanem pontosan a halálon úr, tehát egyedül ő az, aki mindörökké uralkodik, és országának nem lesz vége, ahogy a hiszek egyben mondjuk. Cuius regminor erit finis. És ő a szenvedő szolga, mindig vigyáz arra Jézus, hogy a sebeit mutassa. Általa gyógyultok meg, és azt vegyétek a Szent Lelket és a bűnök bocsánatát. És akkor döbbennek rá, hogy mit jelent az, hogy az atyától jött, meg én és az atya egy vagyunk. Ő az ember fia. És, ami a megdöbbentőbb, ő az Isten, Emmanuel. Hirtelen három személy lesz. Nem csak az örökkévaló, hanem az ő bölcsessége, igéje, lelke. Na most ezt csak zsidó tudja fogni. Kétszeresen bizonyít a korabeli zsidóság. Akinek nem adatott meg ez, vagy bekörcsölt, hogy itt most megtörik az ő vallását, és mi lesz, az bizonyítja, hogy ők hogyan értették az írásokat. Amit az előbb mondtam. Tehát nem volt messiás, mert megölték, stb. Amelyik zsidóságnak az a része, amelyik megtért, az meg azt bizonyítja, hogy közben jött egy esemény, ez, hogy őt látták élve, mégpedig egy dicsőséges föltámadásba, és nálunk belobbant, hogy minden ő. És csak ezt vihették a pogányok felé. Most akkor ne csodálkozunk azon, amikor azt mondja Szent Pál, mindig arra hivatkozik, hogy mint ahogy hisszük. És ez a hit az nem azt jelenti, hogy bizonytalan, hanem már azt is jelenti, hogy remélünk benne. A hitben egy tudás van. Mint ahogy hisszük, hogy meghalt és föltámadt, akkor Isten vele együtt föltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Tudnilik, az, ami vele történt, az az emberi természettel történt. Az ugyanolyan test, mint a mi testünk. Ezért mondom, hogy a jelenések könyveben a szabad, nagyon jó olyan megfogalmazásokat mondani, amely kicsit megdöbbentő és nagyon a lényegre mutató, hogy Szent János nem előre néz a világ végére, hanem hátra néz. A Jézus jelenéseire. Jézus azért fog győzni a történelembe és a kozmoszba, mert győzött. Egy abszolút győzelem. Hát a testében ott van a kozmosz. Ott vannak az atomok, ott vannak a sejtek. És hol van már Pilátus, meg a római császár, meg a többiek, meg ez a történelem? Győzött. azért fog győzni. Tehát Jézusnak a föltámadásába, megvált alába és föltámadásába be van csomagolva a mi eljövendő sorsunk. Az nem egy bizonytalan távolba révedés, hogy talán így lesz. Istenem, tudják ezt a katolikusok? Mondaná Kodály. Az orosz tanárom, dr. Nádasi Alfonz, amikor minket oroszra tanított, hát most döbbenek rá, hogy pár évvel azelőtt jött vissza Gulágról. És minden héten fölment Kodályhoz, lelki atya volt, gyóntatója, és együtt dolgoztak. És együtt dolgoztak, és mindig az új szövetség görög nyelvű olvasásával kezdték a munkanapot. És befejezték az evangéliumokat. És azt mondta neki, hogy hát tanár úr, akkor most mondja a Bencés atya, hát a Szent Pál levél, jaj, azt nem, az olyan bonyolult, azt nem, inkább még egyszer az evangélium. És rávette, hogy de igen. Szóval a zseni félt a zsenitől. Hogy az. És megint a zseni, alig olvastak el egy-két levelet, vagy valami, leteszi a szemüvegét, Kodály, most tessék megmondani, ez az N, ez a bamben. Hogy Krisztus bennünk a megdicsőülés reménye. Krisztus bennünk. Most ezt hogy kell érteni? Tehát úgy, hogy egy szerető lénynek a képe, emléke van bennem, vagy hogy én nekem erkölcsileg olyanná kell válnom, mint ő, vagy ontológiailag érti, hogy a föltámadt Krisztus benne van az ember szívé, vagy hát az ényébe. És hát azt mondta Nádasi Alfonz, ahogy Szent Pál érti, és hogy a Szent Atyák kifejtik, hogy hát ez a harmadik van. És azt mondja, először az a gyönyörű arca volt Kodálynak. Nagyon szép arc. Csodálkozott, mint mikor a nap úgy végig megy a búzamezőken, és utána meg a felhő, utána begurult, és azt mondja, és tudják ezt a katolikusok? Vagy csak az, hogy befedjük az adót? Meg ilyen áltatosság, meg olyan? Ez a zseni megértette azt, hogy mi a hitnek a lényege. És milyen szörnyű, amikor egy temetése, katolikusoknak nem lehet ezt a vigasztalást tenni. Nem is tudom, melyik atya mondta, mesélt el, hogy Budapest altemplomába volt valamiért, nem temetve, temetni, és ott volt egy öreg némi, aki ott gondozta, elszáradt csokrokat, levette, söprögetett, mindegy, szobált vele, és hát elmondta ez az egyszerű némi, hogy ő mit szenvedett a hitéért, hogy hát talán be is börtönözték, nem tudom, elmondta minden. És hogy milyen a mi hitünk, milyen csodálatos minden, és hát csak atya, csak azt ne kéne hinni, hogy ezek feltámadnak. Nem ismeritek az Isten hatalmát, mondja Jézus a szadduceusoknak. A teremtő hatalmát. És hát azzal a vigasztalással vigasztalt meg bennünket Pál, amivel őt megvigasztalt az Isten. Ez az a teljes vigasztalás. És ezért tud ez a reménység szilárd lenni. Szent Ferenc atyánk egészen oda megy, addig megy, gyönyörű imádsága, hogy fölséges és dicsőséges Isten világosítsa meg szíven sötétségét. Ez egy kicsit a szóval a legbensőbb imái Szent Ferencnek azok liturgikus töredékek, de hogy összehozza. Ugye a tűzszentelés, világosít meg szívem sötétségét, adj nekem igaz hitet, biztos remény, tökéletes szeretetet, az igaz hitet, fidem ortodoxám, és spem certam, biztos reményt. Hát a reménynek nem az a lényege, hogy nem olyan biztos. Nem, ez egy biztos remény. De azért remény, mert csak még a csírája van bennünk. Meg a módját és az idejét mi nem tudjuk. A módok és az időpontok nem rátok tartoznak, mondja Jézus az utolsó szavaival, mielőtt mennybe menne. Ez nem rátok tartozik. De maga a tartalma az fides certa, spes certa. Biztos remény. Ez az, ami nincs a pogányoknak is a világban. Pedig van egy ősbizalom az emberben, amivel meg akar kapaszkodni a létben. A modern filozófusok, és ez az utolsó filozófikus réteg, filozófus réteg, akikre oda kell figyelni. Ma már sajnos nincs ilyen. Remélem, hogy újra születik. Tehát ez, hogy az embert vizsgálva azt mondják, hogy miért van az, hogy az ember, ha egészséges, akkor úgy tudja, hogy majd csak minden megoldódik. Egyik novícius testvért, hát hazaengedtem, akkor nem nagyon volt szabad hazamenni, mert a nagymamája ateista volt, és a nagymama most rosszul lett. Már 90 éves, vagy mennyi. Bent volt egy ilyen öreg otthonba, elmegy hozzá. És akkor a nagymama jobban lett, és hát mondja, hogy nagymamát azért imádkozik-e menni, de nem, szó sem. Nem, majd jobb lesz. Szóval a nagymama nem lesz jobb. Nem tudom, hány éves tetszik lenni, de nem lesz jobb. Na most ez az asszony tulajdonképpen egészséges volt. Benne valami egészséges volt, de azt mondja, mégis jobb lesz. Ennek semmi alapja nincsen. Mert ha ez nem lenne benne, akkor öngyilkos lenne. Az öngyilkos pedig nem tartjuk eszménynek, az beteg. Tehát akkor azt tartjuk eszménynek, aki minden alap nélkül, eszetlenül, abba bízik, hogy minden jó lesz. Hát ez az ősbizalom az emberben. És ezt az ősbizalmat érintette meg Krisztus az apostolokba. És akkor aztán, hogy ezt minden embernek el kell mondani, de ez nem zsidó ügy. A pogányoknak a föld szélső határáig. És hát a szeretet majd erről a következőben elmérkedünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tedd, Urunk, hogy a Te beszédeden örvendezve, a Te dicsőségedben találjuk mindenkor a mi dicsőségünket, mint hogy a szeretetedből jövő békesség őriz minket. Semmit se féljünk, semmiféle fenyegetéstől. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Amen.